Kedves gyerekek, mielőtt elkezdenétek rajzolni, hadd kérdezzek tőletek valamit. Itt van ez a nagyon erős ecet. És tudjátok, mi az ecet? Ismeritek az ecetet? Nagyon csípős, ugye? Itt van benne ez a szívószál. Adok egy feladatot nektek. Nem nyúlhattok ehhez a pohárhoz, és le kell engem fröcsölni ecettel. Na, hogyan lehetséges ez, szerintetek? Igen, hogyan? De nem nyúlhatsz hozzá kézzel. Hogyan lehetne ezt megoldani, hogy mégiscsak összefrücsöljetek engem? Nincsen ötletetek? Hát a nagyobbaknak.
Nem, hát szájba kellene szívószát, főszívne szájba, és jól odapiccolni.
Jól odapiccolni. Hát igen. De hát ugye akkor... Ez csípős, ugye? Ez nagyon csípős. Van, aki bírja a csípős. Igen, igen, de kimentem volna a pocsolyából, merítettem volna vizet. Akkor mi lett volna? Akkor is a szájatokba vettétek volna? Ugye nehéz kérdés. De ez a megoldása, én se tudok jobb megoldást ennél. Ezt kell csinálni. És sajnos ezt csináljuk. Azt mondja az ige, hogy semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Egyszerűbben úgy van, hogy ne beszéljetek csúnyán. Ugye miért mondtam én el ezt az ecetet? Azért mondtam el, mert ugye ahhoz, hogy engem összetudjál fröcskölni ecettel, vagy bármi csúnya folyadékkal, ahhoz neked azt be kell venned a szádba. És akkor milyen lesz a szád? Ugyanolyan, amilyent szeretnéd, hogy én legyek, igaz? Tehát így van ez a beszéddel is. Ami kijön a szánkon, az először összemocskol bennünket. Ha valami csúnyát mondunk, akkor az összemocskolja a szánkat, mielőtt elérni a másiknak a fülét. Ezért azt mondja az Isten, hogy ne beszéljünk csúnyán. Egy bajunk van csak, azt mondja az ige, hogy nem a szánkkal van a problémánk, mert a beszéd a szájon keresztül jön, de nem a szájból. Honnan jön? Honnan jönnek a gondolatok? És még lejjebb egy picit az agyunkból. Aha. Aha. Testünkből. Igen. Meg egy olyat is mond a Biblia, hogy a szívből jönnek. A szívből. A szív teljességéből szól a száj. Tehát amivel tele van a szívünk, arról beszélünk. Hogyha valami öröm ért bennünket, akkor nem bírjuk magunkba tartani. Arról beszélünk. Nem így van? Nem arról szoktatok beszélni, hogy valami jó dolog ért benneteket? Akkor csak arról beszélünk. Ha valami rossz ért, arról beszélünk. Amivel tele van a szív, arról szól a száj. És hát mivel van tele a szív, ugye? Ha rossz dolgokat beszélünk, akkor rossz dolgokkal van tele. Ha jó dolgokat, jó dolgokkal. Azt mondja az Isten, hogy ha szépen akarunk beszélni, akkor nem a szánkat kell megváltoztatni, hanem a szívünket. És erre ő adott nekünk egy lehetőséget. Azt mondta, adok nektek új szívet. Kérjük az Urat, jó? Hogy adjon nekünk új szívet. Jó? Kérjük, gyerekek? Jó, akkor kérjük. Úr Jézus, arra kérünk téged, hogy adjál nekünk új szívet, új lelket. Amen. Itt akár véget is érhetne az Isten tisztelet. Mert mindannyian ezért vagyunk itt, hogy új szívet és új lelket kapjunk az Istentől. De amiről ma beszélni szeretnék, az pont ez, hogy hogyan keresi az Isten az embert. Mik azok a lépések, amivel keresi. És mielőtt még elkezdenénk, hadd mondjak el egy személyes tapasztalatot, hogy így elnéztelek benneteket. Az Isten elém hozott egy régi, nem olyan régi, két évvel ezelőtti tapasztalatomat. Egy nyári táborban voltunk a feleségemmel, és ez egy olyan tábor volt, mi voltunk egyedül adventisták, és egy reggeli áhítatot kellett tartanom, és imádkoztam ezért, hogy Uram, milyen lehetőség, miről beszéljek ezeknek az embereknek, ők is hívők, és hívők vagyunk, miről beszéljek. És ahogy így imádkoztam, ugye az Úr lelke körülvett, és azt mondta, vigyázz, mit mondasz nekik, mert én szeretem őket. És ez teljesen megdöbbentett engem, olyan értelemben, hogy azt éreztem, hogy az Úr körülölel engem. Azzal a szeretettel, amivel őket szereti. És úgy éreztem, hogy tehát hogy részese vagyok annak a szeretetnek, amivel az Isten szereti őket. És most ugyanez a gondolatom jött, hogy vigyázz, mit mondasz nekik, mert én szeretem őket. Hogy az Isten szeret benneteket. Ezt üzeni. Azt mondja, hogy ne félj, mert veled vagyok. Markaimba metszettelek fel téged, enyém vagy. De hogyan keres az Isten? Hogyan keres ez a szerető Isten bennünket? Hogy van az, hogy ti itt vagytok most, és nem máshol? Mindenkinek megvan a saját története, egész biztos. És az Istenben az a csodálatos, hogy minden történet más. Nincs két egyforma. Ugyanakkor, ahogy én látom, mégis van egy módja, ahogy az Isten közelít az emberhez. Alapvető lépések. A maga kivitelezés az teljesen egyedi, de alapvető lépések vannak is. Erről szeretnék beszélni, és ezt azért tartom fontosnak, mert tehát maga, amit leszeretnék rajzolni, az öt lépés. Öt lépés, amiben az Isten megközelít bennünket, de ez az öt lépés, ezt az öt lépést én egy alkalommal hallottam, egy tovább képzésen valaki negyed órába beszélt arról, hogy hogyan tartsunk Isten tiszteletet, vagy hogyan tartsunk egy Biblia órát. És én ott onnan úgy álltam fel, hogy azt mondtam, most a helyére került. Mint amikor egy összekevert puzzle-t valaki összerak, és összeáll benne, összeáll a kép. Úgy voltam vele, hogy egy csomó dolgot értek, egy csomó dolgot hiszek, egy csomó dolgot látok, és valahogy nem működik a kereszténységem mégse. Nem úgy működik, ahogy az igébe olvasom, ahogy látom a hithősöket, nézem a példájukat, és tele vagyok kérdéssel, és nem úgy működik, ahogy kéne. Mi a bajom? Mindig ez volt a kérdésem, mi a bajom? Elmondanak itt mindent. Hazamegyek, megpróbálom. Nem megy. Mi a bajom? Akkor elkezdjük, jó? Mondhatnám azt is, hogy az alapigével kezdjük. Máté 5:19, a hegyi beszéd. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. De vehetnénk alapigének a Lukácségét is, hogy legyetek azért irgalmasak, miképpen a ti mennyei atyátok irgalmas. Egyszer egy prédikátor azt mondta, mi a legfélelmetesebb dolog az univerzumban? Melyik az a gondolat, ami a legfélelmetesebb? Ő azt mondta, a legfélelmetesebb gondolat az, hogy az Isten jó. Mert ha az Isten jó és igazságos, akkor a következő kérdésünk mindjárt az, hogy ez az igazságos Isten, ez a jó Isten, mit kezd egy olyan teremtményével, aki nem jó és nem igazságos? Ha én bűnöző vagyok és elfognak, akkor én annak örülök, ha a bíró korrupt és megvesztegethető. De ha én tudom róla, hogy megvesztegethetetlen és tökéletesen igazságos, akkor tudom, hogy el vagyok veszve. Mert az az ítélet, ami rám vár, az ki lesz rám szabva. Mit vár az Isten? Hány százalékot vár tőlünk az Isten? Az első kérdés ez. Azt mondják, legelőször azt kell hirdetni, hogy az Isten igazságos. Az Isten törvénye jó, az Isten törvénye tökéletes. És az Isten törvénye nem enged meg semmilyen engedményt. Nem tesz semmilyen engedményt az Isten azzal kapcsolatban, hogy minket a mennybe beengedjen. Csak az mehet be, aki tökéletes. Tökéletes engedelmesség. Azt mondja, legyetek irgalmasok, ahogy a ti mennyei atyátok irgalmas, legyetek tökéletesek, amiképpen itt mennyei atyátok tökéletes. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket üldöznek, imádkozzatok értük. Ilyeneket kér az Isten azoktól, akiket be akar bocsájtani. Van egy ismerősöm, ő Herenden dolgozik, mondja, hogy azokat a termékeket, amiket elrontanak gyártás közben, össze kell törni. Mert selejtet nem ad ki a gyár. Selejtet nem enged be az Isten az ő országába. Hány százalékot kíván az Isten tőlünk? Vagy hány százalékot, igen, tehát hogy milyen mértékben tökéletes az Isten, és milyen mértéket vár el tőlünk? Ez az első kérdés. Tehát az első, amivel szerintem mindannyian találkoztunk, csak ez így nem fogalmazódott meg bennünk, az Isten maga, az Isten lénye, hogy az Isten tökéletes. Mert ezt hirdették nekünk, hogy az Isten tökéletes, az ő jó, és az ő törvénye jó, és jó is, és az ő törvénye tökéletes. Azt lehet mondani, hogy a legelső, amivel szembesülünk, amikor az Istennel kapcsolatba kerülünk. Ugye beszélgettünk a szombatiskolán arról, hogy vannak, akik még nem kerültek kapcsolatba az Istennel, az is lehet, hogy nem is fognak. Az egy más eset, akiket az Isten a lelkiismeretükön keresztül fog megítélni. Most azokról beszélek, akik itt vannak, rólatok. Meg azokról, akik kitették már magukat annak, hogy az ige szólhat hozzájuk. Hogy az Isten szólhat hozzájuk. És az Isten így szól. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Én tökéletes vagyok. Az én törvényem tökéletes. És vajon megláttuk-e valaha már az Istent ilyen tökéletesnek? Tehát látjuk-e úgy, ahogy ő leszáll a Sínai hegyre? Ahogy mondjuk, ahogy az egész hegy gőzölök, és füstöl, és megremeg minden. És azt mondja, Mózes is azt mondja, hogy a római levélbe írja róla, hogy Mózes is félt és remegett. Tehát ha oktalan állat ér is a hegyhez, megkövesszessék. Hogy milyen fogalmunk van nekünk az Istenről, az ő szentségéről. Azt mondja az ige, hogy az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Tehát, hogy van-e olyan fogalmunk, hogy az Isten az egy hatalmas lény, az egy tökéletes lény. Azt mondja Mózes, én szeretném látni a te arcodat, és azt mondja, hogy nem láthat engem ember élve. Eltakarom a te arcodat, és hátulról megnézhetsz engem. Az én dicsőségemmel te nem tudsz szembesülni egyszerűen, tönkre mennél bele. Tehát, hogy látjuk-e ennyire tökéletesnek, és ennyire fenségesnek az Istent. Mert az Isten ennyire tökéletes, és ennyire fenséges. És ha látjuk, vajon mi lehet a következő lépés abból az ötből? Tehát látjuk a törvényt, látjuk, hogy a 100%-ot kíván tőlünk. Lehet, hogy még nem látjuk. Lehet, hogy azt gondoljuk csak 50-et, vagy 80-et, vagy 90-et. Mi lehet a következő?
Nem tudjuk teljesíteni.
A másik, hogy hogyan tekintünk magunkra. Az első, igen. Hogy hogyan tekintettünk Istenre. Látjuk-e azt, hogy Isten tökéletes, és a tökéleteseket, tökéletességet vár tőlünk. Az ő törvénye tökéletességet vár tőlünk. És akkor valóban a másik dolog, amivel szembesülünk, amivel én is szembesültem rögtön, miután hívő lettem, és elkezdtem élni az életemet a törvény szerint, hogy nem tudok a törvény szerint élni. Én akkor még azt hittem, hogy most még nem megyek, és gyakorlással menni fog. Tehát, hogy bele kell ebbe jönni, olyan ez, mint a futball. Tehát, hogy edzeni kell, és akkor ez fog menni, fog javulni, és értem el úgymond sikereket ebben, tehát, hogy jobb lett a hívő életem, de 100%-ot nem értem el. Sőt, megmondom nektek, eljutottam a nulláig. És ezt mondja az ige, hogy elváltoztathatja az ember az ő bőre színét. Ahogy a szerecseny is ugye nem változtathatja el, vagy a párduc az ő fontosságát nem változtathatja. Így se tudtok ti sem jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Azért, mert a bűneitek gyémánt hegyel és vastollal fel vannak írva a szíveitekbe. Ez bele van vésve. Nem működik. Mi próbáljuk ezt működtetni, de nem működik. Tehát el kell jutnunk arra a pontra, hogy nem működik. Ugye a római levél, most jársz iskolába, a Róma 7, azt mondja, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amit nem akarom. Megtalálom azért magamban, aki jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az én elmém törvényével, és engem rabul áld a bűnnek. A bűn törvényének, amely az én tagjaimban van. Ez rabság. Tehát a mi helyzetünk, az egy rabság. Azt mondja az ige. Tehát, hogy szóba állunk ezzel. Hogy az Isten kér tőlünk 100-at, mert ő tökéletes, és mi pedig eljutunk-e odáig, hogy ebből 0%-ot tudunk teljesíteni. Nekem volt egy tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Sok tapasztalatom van, ugye mindannyiunknak szerintem nagyon sok tapasztalata van ezzel kapcsolatban. A kudarcainkról nagyon sokat tudnánk beszélni. Amikor úgy gondoltam, hogy ha én valamit megértek, akkor azt csak az Isten elé kell vinni, és akkor az a dolog az működni fog. Volt egy betegségem, migrén, ismeritek bizonyára. Migrén, ugye ennek az a lényege, hogy mindig kell, hogy legyen nála gyógyszer. Nekem is azt mondták, egy ideig próbálkoztam a kezelésével, elmentem orvoshoz, és mondta, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Vegyek magamhoz gyógyszert, és amikor elkezdődik, mikor már érzem, hogy most jön a roham, akkor azonnal vegyem be, és akkor nem fejlődik ki. De ha nincs gyógyszered, ugye akkor kifejlődik, és akkor hányás, hasmenés van, egy ilyen nagyon kellemetlen rossz érzés. És ugye nálam is mindig volt gyógyszer. És egyszer úgy mentem, és azt gondoltam, hogy de miért kell ennek így lenni? Hát azt olvastam az igében, hogy az Isten képes meggyógyítani a betegségeket, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. És mondtam, Uram, én most nem veszek be gyógyszert, éreztem, hogy jön a fejfájás, tele bíztam a dolgot, ezt olvastam, ez biztos így van. Akkor legyen meg. De nem lett meg. Úgyhogy lett egy jó kis rohamom. Úgyhogy nem csak egy, hanem két gyógyszert kellett a végén bevennem, de már az se használt. És ezt nagy kudarcként éltem meg, hogy hát akkor most itt van, ezt olvastam, ezt írja az ige, akkor ez nem így van. Próbálom ezt tenni, próbálom azt, amit az Isten kér tőlem, próbálok így élni, és amikor én kérek valamit, akkor ő meg nem tesz semmit, értem? Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halál testéből. Látom azt, hogy az Isten jót akar, tökéleteset akar, és én nem tudom nyújtani ezt a tökéletest. Próbálkozom azon, hogy lejjebb hozzam ezt a százat, meg próbálkozom azon, hogy én magamat egy kicsit följebb vigyem, de látom én már, hogy ebből nem lesz semmi. Látom én ebből, hogy ebből nem lesz már normális hívő élet így. És nagyon sok igehirdetést hallgattam. És nagyon sokszor éreztem ugyanezt, hogy ebből nem lesz normális hívő élet. Ez volt a második. És a harmadik, mi lehet a harmadik pont? Ahogy az Isten közelít hozzánk. Akkor, amikor végre összetörtél, amikor feladtad minden reménységedet arra, hogy te jó keresztény légy, jött el az Istennek a lehetőség, hogy megszabadítson téged a te atyáitól örökölt hiába való életedből. Ez az a pillanat. Ez az a pillanat. És ez így van. És ez az én tapasztalatom. Hogy amikor összetörve, összeverve, megsebesítve ott feküdtél az árokparton, és megállt melletted egy idegen, akit addig soha életedben nem láttál, nem volt ismerős számodra, és elővette a boros üvegét, az olajos üvegét, és kitisztította a sebeidet, és bekötözött, és feltett a barmára, és idehozott ebbe a vendégfogadóházba, és rábízott a többiekre, hogy ápoljanak téged, és kifizette azt, hogy te itt lehess. Kifizette azt, hogy te itt lehess, és azt mondta, hogy majd még visszajövök, és amit ráköltetek, azt is megadom. Kifizette azt, hogy itt lehetünk. Itt nincs senki se, akit ne az Isten hozott volna ide. Persze jönnek ide is emberek, akik úgy gondolják, hogy a saját pénzükön is szállást vehetnek itt. Mindig jön az Isten népe közé olyan, aki úgy gondolja, hogy ki tudja fizetni azt, hogy ő itt lehet. Aki ki tudja fizetni akár a tizeddel is azt, hogy ő havonta vagy hetente kapjon egy prédikációt, hogy őt gondozzák. De itt senki sem a saját jogán van itt. Itt mindenki megmentettként van. És ahogy a szombatiskolában is ezt olvastuk, ez inkább kórházhoz, mint színházhoz hasonló. Igen, talán ez az, amikor az ember ezt a két dolgot látja az életében. Látja, hogy az Isten tökéleteset vár tőle. Látja, hogy ő maga erre képtelen. És akkor találkozik az Istennek a kegyelmével. És akkor nem érti ezt. Nem érti. Biciklivel járok dolgozni. Mentem egyszer egyik reggel, fázott a kezem, és elengedtem a kormányt, és csak úgy mentem, hát egy hosszú úton. És voltál talán, hát is úgy, hogy lecsúszott a lábam a pedálról. És éreztem, hogy itt most egy igen nagy arcra esés fog következni, és már úgy számítottam rá, hogy nagyot fogok esni, és ahogy zuhantam előre, hirtelen a kormányra estem. És ugyan kacsáztam néhányat az úton, nem jött semmi, de nem történt semmi bajom, nem estem el. És átjárt azonnal ez a gondolat, hogy az Isten jó. Azonnal ez a gondolat járt át az életemet. Akkor, amikor én magam is tudom, hogy a saját felelőtlenségem miatt kerültem abba a helyzetbe, amiben most vagyok, és mégse azt kaptam, amit vártam volna, ami kijárt volna ezért, hanem valami érthetetlen módon az Isten megkegyelmezett nekem. Megkegyelmezett nekem. De nem csak nekem kegyelmezett meg. Egyszer a lányunk vakbélgyulladást kapott. De nagyon komolyat. Tehát több orvos látta, és valahogy ez egy ilyen furcsa vakbélgyulladás volt. Nem produkálta azokat a primer tüneteket, amiket egy vakbélgyulladás. Úgyhogy amire több egyszer már végül elfogadta a kórház, hogy tényleg vakbélgyulladása van, és az utolsó orvos, akihez vittük, azt mondja, hogy miért nem hoztuk előbb, és megműtötték másnap reggel azonnal, és jártunk be hozzá a kórházba. Amikor bekerült a kórházba másnap, az egyik testvérünktől kaptunk egy bátorító igét, Jelenések 2:10-ből. Mondta, hogy a Zsófinak adjuk ezt oda. Ugye ott az van, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ezt kaptuk, odaadtuk neki, de megtartottuk magunknak is. És valóban szenvedés volt. Szenvedés volt azért, mert bizonytalanok voltunk még abban is, hogy életben marad-e. Mentünk az orvoshoz délutánonként, és akkor kérdeztük, hogy van. És akkor mindig mondta az orvos, még nem vagyunk túl rajta. Még nem vagyunk túl rajta. Napról napra, még nem vagyunk túl rajta. És mindig ez az ige jött vissza, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. És nem azt mondta az Isten, hogy így meggyógyítalak, hanem azt mondta, hogy szenvedést tesz, de semmit ne félj attól. És tovább olvastam az igét, tovább olvastuk, és tudjátok, mi van ott? Lesz 10 napig való nyomorúsága. Így lett. Nyomorúságos, nehéz helyzet, de 10 nap után az Isten kiengedte őt a kórházból. És semmit nem féltünk attól, amit szenvedni kellett. És akkor megértettem, hogy az Úrnak nem csak rám van gondja, hanem gondja van a családomra is. Gondja van a gyermekeimre is. Ha félted a gyermekeidet, az Úrnak gondja van a gyermekeidre is. Gondja van az unokáidra is. Aztán most nem olyan régen, az év elején történt velünk ott a gyülekezetben, egy elég nehéz helyzetbe kerültünk, egy támadás érte az egyik testvérnőt, és nagyon mélyre került lelkileg, és nagyon megviselte őt is, megviselte a gyülekezetet is. És nekem már abban is kétségeim voltak, hogy egyáltalán maga a gyülekezet megmarad-e. Ugye ez egy friss gyülekezet, 2-3 éve szerveződik, azóta tartunk ott szombatokat, mi vagyunk a feleségemmel ketten testvérek, keresztelkedett testvér. És úgy az volt az érzésem, hogy lehet, hogy ez is tönkre megy. De tönkre mehet ez? És nagyon sokat gondolkodtam ezen a saját felelősségemen is, ez ebben a dologban, ami volt, meg ezen az egész helyzeten. És az Úr megvigasztalt, adott egy álmot, amiben megvigasztalt engem. Érdekes volt. Bozsván voltam álmomban, hanyat feküdtem, tél volt a hóba, és néztem két gyereket, akik a fa tetején játszottak. Kisgyerekek voltak, ilyen piciniek. És láttam, hogy az egyik megcsúszik, és leesik. Nagyon magasról. És nagyon megijedtem, mert mondtam, hogy vége lesz szegénynek. És néztem, és ahogy esett, a hátára esett, bele a hóba, puffant egyet, aztán megrázta magát, fölkelt, és ment játszani. És akkor néztem a másikat. Na, mi lesz a másikkal? És láttam, hogy a másiknak meg tetszett ez a dolog, és gondolta, ez játék. És akkor ő is elengedte magát, elengedte az ágat, és mondom, az elsőnek sikerül, de a másodiknak nem fog sikerülni. Biztos, hogy összetöri magát, ha nem a hátára esik. És rohantam, hogy elérjem, hogy segítsek neki. De éreztem, hogy nem fogok odaérni, és nem is értem oda. Belesett ő is a hóba, ugyanúgy, és neki se lett semmi baja. Ő is puffant egyet, fölkelt, és elment játszani. És akkor megértettem, hogy az Isten azt mondja, hogy bár fiatalok, de megmaradnak. Megmaradnak. És tudom, hogy az Istenek nem csak rám van gondja, nem csak a családomra van gondja, de gondja van a gyülekezetemre is. Mert minden az övé. Ezért van békességem. Mert minden az övé. Mert átadtam neki mindent. Számomra a legnagyobb példa az Isten kegyelméről, amikor ezzel találkozom, hogy az Úr kegyelmessége még az is, hogy nincsen végünk, mert minden reggel megújul az ő irgalma. Akkor eszembe jut a házasságtörő nő esete. Emlékeztek rá biztos, amikor odacitálják a Jézus elé, és azt mondják, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz, Mester? És azt mondja Jézus, hogy igen, meg kell kövezni. Ugye nem így mondja, de ha te ott lettél volna a házasságtörőnő helyében, ott kuporogva, akkor ezt hallhatta. Azt mondta Jézus, aki közületek nem bűnös, az kezdje, az vesse rá az első követ. Lehet kövezni. És nem kövezték meg. De ezt ő nem tudta. Ő várt. Várta, mert tudta, hogy bűnös. Várta, mert tudta, hogy az Isten törvénye azt mondja, hogy ne törj házasságot. És tudta, hogy ő házasságot tesz. És mit mondott neki Jézus? Mikor elmentek a potenciális kövezői, és kinyitotta a szemét, hát senki se kárhoztat téged, asszony. És azt mondja Jézus, vagy miután mondja az asszony, hogy nem uram, én sem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vétkezzél. Ez az Isten kegyelme. Tehát, hogy az Isten kegyelmet adott neki. Ki lehetett, ki volt az, aki kárhoztathatta volna ebben a helyzetben? Ki volt az, aki az első követ rádobhatta volna? Aki nem vétkezett. Aki nem vétkezett. Volt ott valaki, aki elkezdhette volna a kövezést, aki megtehette volna. De nem tette meg. Nem tette meg. Nem tette meg miattam. És miattam. És ő miattam. De tudta, hogy ennek ára van. Az, hogy ő nem tette meg, az, hogy ő felmentést adott, ennek az volt az ára, hogy ezt neki ki kellett fizetnie. Ezt a megkövezést neki ki kellett fizetnie. Azt mondja Jób, és az Isten könyörült rajta, és azt mondja, szabadíts meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Az Isten talált váltságdíjat Jézus Krisztusban. Minden a hitéletünknek minden egyes megmozdulása és minden egyes része Jézusra kell, hogy mutasson. Jézus Krisztusból kell, hogy kiinduljon. Az, hogy az Isten megkegyelmezett nekünk, hogy láttuk, hogy az Isten mit kíván, és láttuk, hogy mi mennyire alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ebből bármit megtegyünk, és látta ezt az Isten is. Látta ezt az Isten is, hogy itt egyetlen módon lehet az embert megmenteni, hogyha a helyünkbe áll. Ha a helyünkbe áll, és elszenvedi azt a büntetést, amit nekünk kellett volna elszenvednie. Mi jön ezután? Az Isten megkegyelmezett nekünk. Ugye felébred bennünk a hit. A bizalom. Felébred bennünk a hit, felébred bennünk a bizalom. És utána, miután már van hitünk, mi lehet az ötödik pont? Az következő mind, de itt.
A
100%-ig visszajön. Hogyan? Az engedelmesség. Felszólítása engedelmességre. Ez így egyszerű, ugye? Itt van egy választóvonal, Jézus Krisztus keresztjénél. Két részre osztja az életünket. Jézus Krisztus előtt csak egy jó emberünk volt. Ezzel jöttünk, ezt kaptuk a szüleinktől. Köszönjük szépen Ádámnak. Ezzel jöttünk. keresztnél valami nagyon fontos dolog történik. Valami ott születik. Valami olyasmi történik velünk, amit nem tudott a törvény elvégezni bennünk. Mert nem arra adatott. Jézus Krisztus, az ő kegyelme által és szent lelke által újjászül bennünket. Új emberré leszel, azt mondja Saulnak, Sámuel. Rád száll az Istennek lelke, és új és más emberré leszel. Ez egy választóvonal. Itt fordul meg a kereszténységünk. Itt kezdődik egész pontosan. Egyszer egy helyen tartottam ezt a prédikációt, és azt mondja egy anyuka, hogy hát az Isten nem ilyen. Az Isten nem csinál ilyet, hogy az ő gyerekeit mindenféle nehézségnek teszi ki, és lenullázza őket, és azt mondja rájuk, hogy nulla vagy. És hogy én meg milyen jó vagyok, hanem inkább biztatja őket, hogy talpra tudjanak állni, hogy erősek legyenek. A gyerekeit igen, de itt még nem vagyunk az Isten gyerekei. A keresztény Isten teremtményei vagyunk. Azok Isten gyermekei, akiket az Isten lelke vezére. Akiket az Isten újjászült. Innentől Isten gyermekeiként tekint ránk. Tehát ezt a fordulópontot azért fontos megjegyezni, mert ez alapvetően ketté osztja az életünket, és ez jól tetten érhető mondjuk a motivációban. Mi a motiváció az óembernél? Tehát mi az indíték? Milyen indítékból kezdtétek az Istent keresni, miután hallottatok róla egy-két dolgot? Tehát ha látod mondjuk, hogy aki jó, aki megtartja a törvényt, az üdvözül, akkor ez milyen motiváció?
Érdek.
Érdek, ugye? Vagy jutalom.
Igen.
Tehát lehet a jutalom is egy motiváció az ember életébe. Hogy látod, hogy el fogsz veszni, ha nem vagy elég jó. Tehát, hogy a törvények nem tudsz megfelelni. Ugye? Ez meg a félelem. És vajon itt, miután újjászülettél, Jézus Krisztust elfogadtad személyes megváltódnak, mi a motivációja az életednek? Az a mozgatórugója? Igen. A szeretet a mozgatórugója. És a hála. Tehát az iránt érzett hála, amit értem tett az Isten. Amit értem tett az Isten. És annak a viszonzása. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, pirossal kellett volna írnom. Én nagyon sokáig ezt félreértettem, megmondom nektek. Itt dől el az egész kereszténységünk, és én azt látom, hogy az én életemben egész idáig, amíg ezt meg nem értettem, itt volt a defekt. Tehát én teljesen rosszul gondolkodtam ezekről a dolgokról. És miután megértettem, hogy igazából az én keresztény életemnek a mozgatórugója az, hogy Jézus Krisztus az én megváltom, meghalt értem. És ez azt jelenti, hogy fontos vagyok neki, és hogy szeret engem. És ezért én hálás vagyok neki. És mindig ez a hála indít engem arra, hogy bármit tegyek. Mert érzem, hogy szeret. Tudom, hogy szeret. A hála. Mi a következő? A törvény ismeretének. Ha azt gondolom, hogy azért ez megy nekem, akkor ez milyen lelki magatartást fog bennem kimunkálni? Büszkeség, elbizakodottság, ugye? Ha meg azt gondolom, hogy ez nem megy. Elkeseredés, csüggedés. Csüggedés. És milyen következménye van a megtért ember életében?
Békesség.
Békesség, igen. Békesség, alázat.
Viszont szeretet.
Igen, viszont szeretet. Alapvetően növekedés, ugye? Tehát itt egy növekedés van. Ezt azért is rajzoltam így, mert amikor az ember megszületik újonnan, akkor pici. Egész pici. Tehát mondja az ige is, hogy egy ország sem egy nap alatt van. Így egy új ember se egy nap alatt van. Igen. Akkor itt milyen cselekedetek vannak?
Ember.
Annál rosszabb? Itt a törvény cselekedetei vannak. És itt?
Itt.
A hit cselekedetei. Mind a két helyen van cselekedet. Csak ugye Pál azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. Efézus 2.8, mert nagyon érdekeset írott meg, azt mondja, hogy érdemes felolvasni. Nem is a 8 miatt. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, ez nem tőletek van Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Bidon, ezt mivel folytatja?
Az ő alkotása.
Mire? Az ő alkotásai vagytok. Az ő alkotásai vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban. Jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Nem cselekedetekből, senki se kérkedjék. Ugyanakkor mégis az Isten teremtett bennünket. Újra teremtett. Ezek az új ember cselekedetei, a hit cselekedetei, amik már nem engem dicsőítenek, az óemberemet, hanem az új ember mindig az Isten dicsőíti. Amíg az én cselekedeteim vannak, addig az engem dicsőít. Amikor Krisztus cselekszik bennem, akkor az az Atyát dicsőíti. Ugye itt a törvény célja, akkor mondhatjuk, a törvény célja, és egy negyedéves szombatiskola erről szólt, törvény célja Krisztus. És itt a törvény célja? Ez az Isten dicsősége. Azt mondja az ige, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem ezekről a jó cselekedetekről van szó, hogy én átvezetek valakit az Ebrán, vagy hazaviszem a kosarát, hanem arról, amire az Isten indított engem. És akkor itt nem magamat dicsérem meg, hanem az Isten dicsőül meg. sötétség, világosság. Azt mondja az Isten, hogy eddig sötétségben jártatok, most járjatok világosságban. Egy nagyon fontos dolog történik itt még a keresztnél. Az újjászületésnél. Ez egy új fogalom, amivel barátkoznunk kell. Ez a szabadság. Ez a szabadság.
Ízni volna.
Kit adott, kit ígért az Úr nekünk? Ki által születtünk újjá? Azt mondja az ige, hogy a szél fújja, hová akar. Annak zúgását hallott, nem tudott honnan, hová megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Szabadság. Ahol az Úrnak lelke? Ott a szabadság. Mi ezt mindig úgy használjuk, hogy nem bántunk másokat meg. De nem. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott a bűnöktől való szabadság van. Ott megszabadultál. Azt mondja az ige János evangéliumában. Akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mi az Istennek? Mi Jézusnak a neve? Jézus Krisztus.
Szabadító.
Ha te befogadod őt úgy, mint szabadító, te hiszel ebben, hogy Jézus Krisztus szabadító, úgy fogadod be, úgy engeded be az életedbe, akkor te szabad vagy. Ez a szabadság pillanata, a megtérés a szabadság pillanata. Először nem sok látszik belőle, nem sokat érzel belőle, de tudhatod, hogy szabad vagy. Mert az Isten megszabadított. A bányalóra tudnám ezt hasonlítani, akit felhoznak a bányából, és kiteszik a szabadba, és azt mondják, most már mehetsz. Ugye hunyorog, mert ezt nem bírja a világosságot, és nem is érti a dolgot, mert ő mindig megszokta, hogy egy sínen menjen az élete, oda-vissza, egy kényelmes, kitaposott ösvényen. És most nem tud mit kezdeni ezzel a szabadsággal, de a státusza alapvetően megváltozott. Arra, amire eddig nem volt lehetősége, hogy ő a napfényben járjon, hogy ő szabadon járjon, megvan rá lehetősége. A megtéréssel az Isten megteremtette ezt a lehetőséget az életedben, és ebben lehet növekedni. Ebben lehet növekedni és erősödni. Azt mondja az ige, egyszer szólt az Isten, és én kétszer hallottam. Ismeritek ezt a Zsoltárok 62.11? 62.1. Jó, ugye rajzolunk két fület. Először meghalljuk az óemberrel, hogyha még nem hallottuk. Mondjuk azt, hogy a harag az bűn. Megmondom, hogy hol siklottam én ki ebben a dologban, és úgy érzem, hogy ez nekem nagyon sokat segített. Most siklottam ki, hogy ha a harag bűn, akkor, és most már látom, hogy a harag bűn, akkor én nem. Nekem kérnem kell az Istent, hogy adjon erőt, hogy ne haragudjak. Nagyon sokszor ezt a tanítást is kaptam, megmondom őszintén. Így kell csinálni. Tehát kaptam egy jó diagnózist, hogy milyen rossz vagyok. Aztán utána azt mondták, hogy ha ez nem jó, kérd az Istent, hogy adjon neked erőt ahhoz, hogy jó tudjál lenni. De vajon azt akarja az Isten, hogy te jó tudjál lenni, ilyen úton, vagy pedig valami mást akar, először, amikor meghallod, hogy haragudni rossz. Azt az igét hogyan folytatnátok? A tudatlanság idejét az Isten elnézi. De utána?
De a tudni nem akarás.
De a tudni nem akarás, nem. Így szoktuk folytatni. Igen. Én is így szoktam folytatni. Tehát és ebből nekem az jut mindig le, hogy igen, eddig nem tudtam, ezért nem voltam felelősségre vonható. Most már tudom, ezért most már meg kell tennem. És hogy meg tudjam tennem, kérni kell az Urat. De tudjátok, mit ér itt az ige? Én is rácsodálkoztam. E tudatlanság idejét azért elnézvén, Az Isten mostan parancsolja az embereknek mindenhol és mindenütt, hogy megtérjenek. Itt, amikor hallod, ha a törvényt te meg akarod tenni, az csak azért van, mert félsz. Vagy mert bízol abban, hogy ez neked jó lesz. De az Isten nem azért mutatta meg neked, hogy te ezt megtartsd, üdvözülj, hanem azért mutatta meg, hogy megtérj belőle. Megtérj belőle. Vidd az Isten elé. Aztán beláttatja veled. Van néhány próbálkozásod nyilván, hogy megpróbálod csökkenteni ennek a súlyát, de aztán rájössz, hogy az Isten könyörtelenül számon fogja kérni rajtad a haragodat. Ugyanakkor látod azt is, hogy mégsem megy, ezzel is szembesülsz. És akkor azt mondod, hogy Uram, valóban ez bűn, és nem tudok tőle szabadulni, és rabságban vagyok. Ebben a dologban rabságban vagyok, ettől a dologtól szabadíts meg. És az Isten adja az ő lelkét, és ebből megtérve ugyanúgy megszabadulhatsz tőle. És utána, onnantól, hogyha nem haraggal válaszolsz dolgokra, akkor az már nem a te érdemed, hanem az Istennek az érdeme, az ő dicsősége, az ő lelkének a benned lakozása. De különben nem csak itt írja ezt, a múltkor rácsodálkoztam egy másik igére is. Az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter hirdeti az igét, azt mondja, most atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. Ugye ugyanez? Tudatlanságból cselekedtetek. Miképpen a ti fejedelmeitek is. És akkor mit javasol nekik? Bánjátok meg azért, és térjetek meg. A tudatlanságra a válasz a megtérés, nem a cselekedet. Nagyon fontos dolog. Meg kell térni dolgokból, testvérek. Azért szeretem ezt az ötös ábrát, mert most már nem tudnak vele falhoz állítani egy-egy igével. Pont emiatt. Pont amiket mondtam. Tehát, hogy mindennek megvan a helye. Például azt mondják nekem, hogy a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. Ugye? Ugye beszélgettünk a hitről, a cselekedetekről, és nem azt mondja az ige, hogy a ti törvényismeretetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. Sokszor úgy voltam, hogy ezt már tudom. Tehát most már meg kéne azért tenni. A ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. Ugye? Tehát ez az új embernek szól, nem az új embernek. A hit is, ha nincsenek cselekedetei, meghalt önmagába. Ez is az új embernek szól. Csak annyit mondok egyébként, hogy ha emlékeztek a múlt heti szombatiskolára, ugye ott arról volt szó, pont ott volt a haragról szó Jakabnál, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember harag Isten igazságát nem munkálja. Ugye erre is mondhatnánk azt, hogy ezt mondja a törvény. Akkor tegyük meg. De ha visszamegyünk egy verszakkal, ott mit ír az ige? Azt írja, hogy az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Kinek szól ez is akkor? Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mi az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk, azért, ezért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember késedelmes a szólásra. Ezért. Azért, mert újra születtél. Azért. Azért, mert ezzel a füleddel hallod. Azért, mert van rá lehetőséged. Mert az Úr megadta neked. Mert nem volt eddig rá lehetőséged, de most van. van rá lehetőség. Arra, amire nem volt lehetőséged itt, az Isten az ő kegyelméből, az ő fia áldozata árán lehetőséget teremtett neked arra, hogy szabadon élj. És egyszer, amikor mentem a járdán, és megint jött a migrén, és akkor meg arra gondoltam, hogy itt az ideje, hogy orvosságot vegyek, mert már csak kettő van. És épp a patika fele mentem, és akkor szólt hozzám az Úr, ne vegyél orvosságot. És nem értettem, hogy ez mi akar lenni. Egy ilyen késztetés volt bennem, hogy ne vegyek orvosságot. És akkor még volt egy 20 méterem, és éreztem, hogy ebben a 20 méterben el kellene döntenem, hogy most bemegyek a patikába, vagy nem megyek be a patikába. És nagyon, nagyon gondolkodtam, hogy ez most, akkor éreztem, hogy az Istentől van, csak az volt bennem kérdés, hogy mit akar az Úr. És akkor azt mondtam, jó, akkor most nem megyek be a patikába. És elmentem jobbra. És mentem körülbelül 20 lépést, és akkor az Úr elém hozta ezt az igét. Egyet sem vetek rád azokból a betegségekből, amelyeket Egyiptomra vetettem, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Ezt az igét adta. És azt mondom, de Uram, tudod, hogy te melegfront érzékeny vagyok, meg látom, hogy a cukorra, meg ezekre a dolgokra is érzékeny vagyok. Én a cukrot el tudom hagyni, de a melegfronttal nem tudok mit kezdeni. És ezt már próbáltam is. És fölmentem a munkahelyre, és azt mondja az Úr, hogy ha már eldöntötted, hogy nekem szolgálsz, nekem engedtél, elfogadtad ezt, akkor mi szükséged a gyógyszeredre? Hát mondom, biztonság kedvéért. Biztonság kedvéért. Igen. És a kiskapu. És akkor küzdöttem még egy darab, és akkor mondom, hát ha valami közben jönne mégis, mint a múltkor. És akkor azt mondja az Úr nekem, én az Úr Istene vagyok minden testnek. Van-e valami lehetetlen nekem? És akkor azt mondtam, hogy nincsen Uram. És kivettem azt a két darab karelint, ami volt a pénztárcámban, és beledobtam a kukába. Ennek 5 éve. Azóta nem vettem be karelint. Mert az Úr Istene minden testen. És nincsen előtte lehetetlen. És most senki ne dobja el a gyógyszerét. Ezt nem azért mondtam el. Ez nem arról szólt. Ez arról szól, hogyha az Isten valamit mond, akkor azt ő készítette elő. Azt a szabadítást ő készítette elő. Bármit mondott is. Amikor én mentem bele ebbe az utcába, akkor eléggé összetörtem magam. De amikor ő vitt bele egy utcába, az Úr sose visz zsák utcába bennünket. Amit ő egyszer előkészített, ő annak a végét is tudja. Lehet, hogy mi nem látjuk a végét. Lehet, hogy egy lépést látunk, de ott biztatást kapunk. És utána látjuk a következőt, és megint biztatást kapunk. És lehet, hogy úgy érzed, hogy megrekedtél az életedben egy ponton. De az Isten azt mondja, hogy ha én vittelek bele, akkor ezen tovább foglak vezetni. Amikor egyszer tartottam erről egy ige hirdetést, és a végén beszélgettünk róla. És nagy örömmel mondja az egyik ismerősöm, hogy hú, de jó, nagyon örülök, hogy itt volt X. És akkor mondja a másik, de nem csak az X volt itt, hanem képzelt Y is itt volt. És annak még jobban örültek. És még 2-3 embert felsoroltak, hogy milyen jó, hogy itt voltak. Hogy legalább hallottak erről. Hogy ezt így megértették. És úgy nagyon elszomorodtam, mert mi meg úgy voltunk, hogy arra a szombatra ő hozzájuk küldött bennünket az Úr. Úgyhogy ha most azt gondolod, hogy milyen jó, hogy hallotta X, vagy hallotta Y, akkor azt mondja neked most az Úr, te vagy az az ember. Az a kérdés szóba állsz-e azzal, amit hallottál? Vagy úgy vagy, mint a görögök? Majd még meghallgatunk erről téged máskor is. Majd megvitatjuk ezt még. Azt mondja az Isten, az életet és a halált adom eléd. Te válaszd az életet. Hát ezt kívánom, hogy az életet válasszátok mindannyian velem együtt. Amen.